Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg a mai vasárnapra igehirdetés alapjául kirendelt evangéliumi szentigét, amint megírva találjuk a Lukács írása szerinti szent evangélium 8. részében, a 16. verstől a 18. versig a következőképpen. Jézus Krisztus Urunk szavai ezek. Aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel, ágy alá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. Mert nincs olyan elrejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne tudódna és ismerté ne válna. Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok, mert akinek van, annak adatik. De akinek nincs, attól az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé. Amen. Szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, kedves testvérek, az egyházi esztendőben van egy téma sorozata minden időszaknak, és a Szent Háromság ünnepe utáni mostani vasárnapoknak ez a fő témája, hogy Isten hív minket. Azon belül ennek a vasárnapnak az a témája, a lelkészeknek ez ott van az ágendában, a liturgikus könyvben, hogy bizonyságtételre hív. Mindazok az igék, amelyek elén kerültek, a levélbeli ige szakasz is, gondoljunk csak arra, amit Péter apostol így írt, hogy legyetek készek számot adni mindenkinek, aki számadást kér tőletek a bennetek élő reménységről. Ez is erről szólnak. Akiket elhív az Úr, azokat arra hívja, hogy tanítványai és tanúi legyünk. Ez az alaptétel, amit itt most ki kell mondanom, és Jézus Krisztus erről szól ebben az ige szakaszban, ebben az evangéliumi ige szakaszban is, amely az ige hirdetési alapigénk. Az ige hirdetés kezdetén hadd tegyek föl egy kérdést is, egy tisztázó kérdést, azért, mert annyiszor maga az Úr Jézus is tett föl kérdéseket. Mi most Pilis Csabán, az Eke családos csendes hetén a sok ige sorozat között az esti ige hirdetések sorában ilyeneket hallhattunk a kijelölt ige szakaszokból, János evangéliumából. Jézus szíven ütő kérdései és válaszai. Például az, hogy akarsz-e meggyógyulni, akarsz-e egészséges lenni. Meg hogyan tudnátok ti hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget? Micsoda szíven ütő kérdések, de ott voltak Jézus válaszai is. Nos, mi az a kérdés, amit most, mint ige hirdető fölteszek, de nem a magam nevében, hát az a kérdés, hogy miért is jövünk mi ide? Miért is jöttetek ide? Te személy szerint miért jöttél ide? Mert lehet Isten tiszteletre templomba jönni hagyományból. Mondhatni, hogy ez is valami, de sok nem lesz belőle. Sok értelme nem lesz, ha ennyiben marad. Akkor fordul jóra, hogyha a hagyományból érkező, aki amiatt, mert például egy szép szokás, hogy a gyászoló családok is, itt most ti közöttetek is, kántor testvérünk családja a gyászban, eljöttök az Isten tiszteletre. De hát hétről hétre van alkalom, megvan az alkalom, amit Isten készít. De lehet hagyományból, többször, rendszeresen, mindig ott lenni, akkor fordul jóra, ebbe kezdtem bele, ugye, hogyha aki hagyományból érkezett, meghallja az Úr Jézus szavát, aztán utána már, mert foganatossá lett benne Jézus Krisztus elhívása, követője lesz az Úr Jézusnak, vele fog járni, és már nem hagyományból fog járni az ige alkalmakra sem. Egy újabb, modernebb dolog talán, hogy valami különleges élményért, valami nemesnek tűnő, sajátos szórakozásért jövünk. De a Krisztus gyülekezete nem lehet szórakoztató centrum már sohasem. Nem azért jövünk. Ha az Úr igéje elér bennünket, akkor nagyon jól is érezhetjük magunkat, de ez úgy szokott történni, hogy először nagyon rosszul érezzük magunkat. Mert megítéli a szívünk gondolatait és szándékait is az élő és ható ige. És így állít oda az Úr elé. Aztán, ha bűnbánatban, bűnvallásban kitárom a szívemet elé, kitárom a szívemet neki, és ő belép az életembe hatalmával, bocsánatával, életújító hatalmával, akkor abból öröm lesz. Megújuló öröm. Másoknak is öröm. Még az angyalok is örülni fognak a mennyben. Minden egyes megtérő bűnösön. Most ebben a pillanatban is bárhol a világon valaki Jézus Krisztushoz megtér. Öröm van a mennyben is. Legyen itt is. Legyen itt is ilyen történet. Ha úgy van köztünk valaki, hogy még nem nyílt meg a szíve az Úrnak. Egy szép hagyománya lett, új keletű hagyománya ennek a mandabokkori gyülekezetnek, hogy az ige hirdetési alapige felolvasása után elhangzik egy ének. Igéje szól, igéje hív, vagy most az, hogy szívembe jöjj. Ó, jöjj szívembe, Úr Jézus. De sajnos ezt is lehet úgy énekelni, hogy közben zárva marad a szív. A száj énekli, mert a többiek is éneklik, én is dünnyögöm talán velük együtt, hogy szívembe jöjj, jöjj szívembe, Úr Jézus. De ha a szív zárva marad, nem fogja rám törni az ajtót Jézus. Ő zörget a szívünk ajtaján, az egyesek szívének ajtaján. Ott is, ahol adott esetben már, mint milyen döbbenetes, nem csak új keletű, nem csak mai jelenség ez, már az apostoli kor végén is megtörtént, hogy a laodíceai gyülekezet úgy élte meg a gyülekezeti életét, hogy kívül rekedt az Úr. Hát tudjátok, milyen döbbenetes az, amikor azt olvassuk a Jelenések könyve 3. részében? Előtte ugye az Úr Jézus hirdettette Jánossal, leíratta Jánossal a mennyből, hogy se hideg nem vagy, se meleg, mivel langyos vagy, kiköplek a számból. És aztán azt mondja, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Kívülről kell zörgetnie azoknál, azoknak a szívén, akik az ő gyülekezetének vallják magukat. Már akkor is megtörtént ez, és ma is. Ó, de sokszor. Ez egy-egy gyülekezetnek az állapota. De az egyeseknek ígéri, hogyha valaki meghallja a hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz. Ez volt az én Uramnak az a szava, amellyel az én szívemben is elpecsételte a bizonyosságot. Hosszú küszködés után, egy egész éves küszködés után, a megtérésem döntő lépése után ez volt az az ige, amivel elpecsételte a bizonyosságot, hogy az övé vagyok. Csodálatos ige. De megrendítő, amikor ezzel kell szembesülni. Egy-egy gyülekezetnek, mert nem az ige hirdető mondja, a megszokott ige hirdető is mondhatja, a vendég is mondhatja, hanem tényleg az Úrtól halljuk meg. Született ebből egy gyönyörű ének, a Reformátusok énekes könyvében benne van. Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz. Bejönnél már, de némán kulcsfordulásra vársz. Mi mondjuk, hogy miénk vagy. Te vagy a név, a jel. Ó, szégyen, hogy te légy az, akinek várni kell. Várnia kell még. Ó, ne várasd Jézusodat. Ne csak a száddal énekeld, hogy szívembe jöjj most, Úr Jézus, hanem tényleg most. Engedd, hogy lángra gyújtsa a szívedet, és akkor itt most már megérkezünk ehhez az igéhez. Miért vagyunk itt? Miért kell nekem is, most éppen nekem itt lenni, meg nektek is? Hát talán így fogalmazhatom. A régieknek persze az ókorban az olajmécsesek voltak azok, amiket maguk előtt láttak. Mi öregebbek még jobban ismerjük a petróleumlámpát. Első osztályos koromban még nem volt villanyvezeték ott, ahol laktunk, úgyhogy esténként petróleumlámpánál kellett tenni mindent, adott esetben még leckét írni is, hiszen délelőttösök meg délutánosok voltunk felváltva az iskolába. És akkor a petróleumlámpával mit kellett tenni? Hát kellett bele petróleum. Azt szívta föl a kanóc. És lehetett állítani a kanócon, hogy mekkora legyen a láng. És időnként le kellett vágni a megégett tetejét a kanócnak, hogy rendesen működjön. Minek vagyunk itt ma? Azért, hogy az Úr Jézus megtisztogassa a kanócot, és magasabbra csavarja a lángot. Hogy világítson az életünk. Persze az alapvető kérdés, hogy ilyen lámpa vagy-e már, amelybe az Úr belehelyezhette, beletöltheti az ő szent lelkének olaját. És szent lelk által ő gyújthatta meg benned a hitlángját, az élő hitlángját. És itt megint valami döbbenetes, Jézus Krisztusnak annyi döbbenetes példája, hasonlata van. Hát ha belegondolunk, amikor lámpát kellett gyújtani, mécsest vagy petróleumlámpát, hát nincs épesző ember, aki ne azért gyújtotta volna meg, hogy az világítson. Bent azoknak, akik a házban vannak, meg akik bemennek a házba, mikor már sötét van. Régen nem volt közvilágítás. A háború idején meg egyenesen elsötétítés is volt. Be kellett deszkázni, be kellett valahogy fedni az ablakokat. De bent szükség volt arra, hogy fény legyen. Hát aki lámpást gyújtott, vagy volt úgy, hogy a tűzhelynek a karikáit tolták félre, és onnan világított még a fény. Ez azért volt, hogy ne bukjunk föl az asztalban, vagy ne essünk keresztül a széken, és ha vendég jött hozzánk, ne botorkáljon össze-vissza. Lásson, lásson. Fényt azért gyújtanak, hogy a fénynél látni lehessen. Meggyújtja valaki a fényt, és aztán véka alá teszi, vagy az ágy alá. Hát ott nem jó helye van, mert esetleg föl is gyújthat valamit, vagy pedig, ha le van egy edénnyel fedve, nagyon hamar el is fogy a levegője, és kialszik. A lényeg, hogy nem világít. Ha lámpást gyújtunk, azt azért gyújtjuk, hogy világítson. Bolond dolog meggyújtani a lámpást, aztán elrejteni. Hát a mi Úrunk nem tesz ilyet. Ha a hitlángját meggyújthatta a szívedben, azért gyújtotta meg, hogy világíts. Lámpás vagy. A hegyi beszédében, Máté evangéliumában az Úr Jézus ezt mondja a tanítványainak, hogy ti vagytok a világ világossága. Ugye az ő döntő kijelentése önmagáról, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Na most akiké lett az élet világossága, mert befogadták őt, mint megváltó urukat, azokról azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. Nem azt mondja, hogy legyetek, azt mondja, hogy vagytok. Vagy még nem vagytok? Még csak azt gondolod, hogy van hited? Erről is itt szó van az utolsó mondatban. Bátorító és figyelmeztető szavai ezek a mi Urunk Jézus Krisztusnak. Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok. Igen, az ő szavait. Veszélyes dolog igét hallgatni, mert számon fogja kérni rajtam az Úr. Az is veszélyes, ha valaki nem hallgatja az igét, pedig elkészítette az alkalmat neki az Isten. Itt meg ott, térben, időben. Azt is számon fogja kérni, hogy én ott voltam az én igémmel, te hol voltál? De ha ott vagyok, hogyan hallgatom? Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok? Amikor ilyet is megpendítettem, hogy valami különleges szórakozásnak is lehet tekinteni a gyülekezeti alkalmakat. Ez se új keletű. Már Ezékielnek ezt mondta az Úr. 2500 valahány évvel ezelőtt. Hogy néped fiai ott a fogságban eljönnek, hogy hallgassák a beszédedet, de az csak olyan nekik, mint valami szerelmeskedőjének. Mint valami pajzánének. Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. És itt mondja azt az Úr Jézus, hogy akinek van, annak adatik. Ha van már hited, amit az ő szent lelke gyújtott lángra szívedben, amikor megtérített a bűneid megvallásán keresztül megváltó Urathoz, ha van már hited, ő táplálni fogja. Nem fogy ki a szent lélek olaja. Megy a tisztogatás is, igen. És aztán ő állítja be azt is, hogy hol a helyed, mi az a környezet, amelyben világítanod kell, elsősorban a családban. Egyébként a keresztény élet ott van leginkább kontroll alatt. Hogyan is él egy hívő ember? A családban. Világítasz ott, ahova az Úr állított? És ő állítja be azt is, hogy milyen legyen az a láng. Ne csak pislákoljon éppen, és olyan legyen, hogy annak kellő fénye legyen. Hát a petróleum lámpáknál ugye vigyázni kellett arra is, hogy nehogy túlhevítsük azt az üvegbúrát. Na de a hitlángjánál nincs ilyen. Nincs ilyen búra. Van élő hited? Annak adatik. Akinek nincs, attól pedig az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé. És itt van megint a kérdés, csak gondolod, hogy van hited? Emlékszem arra a testvérünkre, aki hívőnek tartotta magát, és mi sem láttuk, hogy ezzel hiba lenne. Becsülte az Isten igéjét, fontos volt neki ott, abban a körben, ahol élt, hogy az Isten igéjének tere legyen. Aztán kiderült, hogy mégsem volt élő a hite. Műtétre kellett készülnie. Ez még ott a Nyáregyháza, Új-Lengyel, Vasad vidéken történt. És mivel műtétre kellett készülnie, úgy tűnt, hogy nem vehet részt a vasadi református gyülekezetben az evangelizáción. Aztán elhalasztották a műtétet, és ő részt vehetett. És napról napra hatalmasan szólt az ige. Cselényi László testvérünk szolgáltott akkor, 90-es évek második fele, ez, amiről beszélek, és kiderült, hogy nagy baj van ezzel a mi kedves testvérünkkel, aki valójában lelkileg mégsem volt még testvér. Okkult megkötözöttségek fogták vissza, az értelmével értette, hogy mit kellene kimondania. az Úrnak. És egy olyan állapotba került néhány nap múltán, hogy már ő mindezt tudta, de nevetgélve mondta, hogy hát ez, ő ért ide. Neki ez most így nem megy. Volt lelki gondozói beszélgetés az ige hirdetővel. Az azt a kérdést is föltette neki, hogy mi lenne, ha most ránk szakadna a plafon, hová kerülne, ha most meghalnánk? Tudta, hogy nem az üdvösségre jutna. Aztán elmúlt a hét, és a hét után vasárnap eljött, és kérte, hogy menjünk be a templomba, nem azért, mintha a templom lenne az a különleges hely. Bementünk a nyáregyházi templomba, mert ő szerette volna elmondani, amit addigra elvégzett a szívében az Úr. És azzal kezdtem, hogy mielőtt beszélgetnénk, imádkozzunk. Imádkoztam érte, és ő is elkezdett imádkozni. És az imádságában mindent elmondott az Úrnak. Nem volt szükség már plusz beszélgetésre. Csak a megerősítésre, hogy igen, most mindent kiöntöttél az Úr előtt, az Úr Jézus Krisztus előtt, most kitártad a szívedet előtte, minden bűnödet, a megkötözöttségeidet, mindazt, amivel az ördög foglyul tartott eddig. Igen, Jézus Krisztus véréért megbocsáttattak a bűneid, és megszabadított téged. És amikor mentünk kifelé a templomból, azt mondta, most már leszakadhat a plafon. Van-e hited? Vagy csak azt gondolod, hogy van? Akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Igen, a vélt hitet, amivel csak magadat hitegeted, és magadat ámítod, azt elveszi az Úr Jézus. Igen. Azért is hangzik ma ez az ige. Hogyha csak vélt hited volt, azt Jézus Krisztus el akarja venni, hogy adjon helyette igazit. Igazit, amivel világítasz a magad helyén. Igen, aztán parancsba is adja, ott a hegyi beszédben az Úr Jézus, amikor megmondta a tanítványainak, hogy ti vagytok a világ világossága, parancsba is adja, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Mik a jó cselekedetek? Csak azok, amiket Istennel összhangban teszek. Mert ami hitből nincs bűn, az írja Pál apostol. Mindaz, ami nem hitből, nem az Úrral való kapcsolatból fakad, gondoljam én akármilyen jónak és a legjobbnak, az bűn. Jót csak Istennel közösségben lehet tenni. És akkor övé a dicsőség. Mi sokszor félreértenénk, hogy lássák az Isten cselekedeteit, és dicsérjenek minket. Nem. Lássák a ti jó cselekedeteiteket. Az Úr jelenlétét az életetekben, amit ő munkál, amire ő indít, amire ő ösztönöz, hogy amit szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, tegyük, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat, mert ez a világítás. Van élő hited? Akkor ne próbáld rejtegetni. A bűneidet se rejtegesd, mert nincs olyan titok, ami lenelepleződnék. A keresztény életnek alaptétele, hogy lemondtunk a szégyen takargatásáról, ahogy Pál apostol írja a Korintusi második levél negyedik részében. Az új fordítások így mondják, hogy elvetjük a szégyenletes titkos bűnöket, de nekem így vésődött a szívembe, hogy lemondtunk a szégyen takargatásáról, és a nyilvánvaló igazsággal kellettjük magunkat minden ember lelki ismeretének. Akkor is, ha szólunk, akkor is, ha nem szólunk. A magatartásunkkal is. De egyébként Isten rengeteg alkalmat tud készíteni a szólásra. Nem szószéken, nem úgy, hogy a gyülekezetben kiállsz bizonságtételre, az is nagyon jó és szükséges, hanem úton, útfélen. Én most átéltem a vonatos utazásaim során, hogy volt, amikor csak az utazás vége felé. Volt, amikor meg szinte végig az egész hosszú úton. Beszélgetéseket készített Isten, ahol nem ragadtunk le a vonatkésésnél, meg az időjárásnál, hanem szépen odaérkezhettünk, hogy Jézus Krisztusra van szüksége. Igen, az öreg tanárnéninek is az egyik ilyen valaki volt, akivel tegnap visszafelé úton beszélgethettem. Olyan jó, hogy ő maga olyan valaki volt, hogy ahogy felszállt és odaült szembe, már beszélgetni kezdett. Az Úr oda tett a lámpatartóra, akkor az éppen egy ilyen mozgó lámpatartó volt, a vonat. És elkészítette a helyzetet. És annyi ilyen van, hívő emberek életébe. Nem kell ahhoz lelkésznek lenni. Az különleges szolgálat, meg különleges felelősség. Imádkozzatok is a lelkészekért. Magasan van a lámpatartó, amire helyez az Úr bennünket. De mindenki ott, ahova a gazda, aki a hitlángját meggyújtotta a szívünkbe, ahova ő helyezett, világítsunk. Mert úgyse lehet elrejteni, ha Jézus Krisztusé vagyok. Van, amikor a hívőknek csendesen, szinte elzártan kell élniük, mert üldöztetés folyik. Aztán van, hogy mondjam, így lelepleződnek, és világítani kell. És aztán az ávós tiszt kelt ki magából, amikor egy ilyen hívő református lelkipásztort, akinek teológiai tanárként lett volna helye, de hát kirakták valahova félre, és még ott is baj volt vele, bevittek, és vallatták, és kifakadt a tiszt, hogy maga miért ilyen nyugodt. És ez volt a csendes válasz, hogy imádkoztam magáért. Vagy az oroszországi német hívő testvér, akinek a könyvét is olvashatjuk magyarul. Szörnyű magánzárkában is tartották, pszichiátriára is bezárták, és időről időre, amikor vallatták, úgymond, az volt, amit végül kimondott az egyik tiszt, csak ne hinnél. Olyan rendes ember lennél különben. Mert hogy a hívők jól végzik a munkájukat, becsületesen. Ő is így végezte. Csak ne hinnél. Olvastam egy írást, amikor a bagoly megharagszik a Szent János bogárra. Csak ne világítanál, te piszok. Vannak, akik így reagálnak a világításra. De a lámpa nem válogatja meg, hogy ennek világítok, annak meg nem. Ahol ott van a lámpatartón, mindazoknak világít, akikhez akadálytalanul eljut a fény. Ennek is, annak is, amannak is. Szórja a fényét mindenfelé, ahol csak akadályba nem ütközik. Jézus Krisztus ilyen lámpásnak rendeli, ilyen lámpásként teszi a helyükre az övéit. Igen, ő akar tisztogatni, ne csak füstölögjön az a kanóc, hanem szépen égjen az ő szent lelke olajával. Világítson az életed, az életem. Tanúi legyünk neki, aki valóban, ami megváltó Urunk, aki szól, aki szabadító, akinek drága vérében van a bűnbocsánat és a szabadulás számunkra, megkötözöttek számára is, az ördögtől gyötörtek számára is. Ő benne van a vigasztalás, az örök vigasztalás minden gyászban is. Ő benne van az erőforrás, hogy helytállhassunk. Bárhogy akarjanak szorítani, lebeszélni, másra rábeszélni, megfélemlíteni. Fenyegetésüktől ne ijedjetek meg. Hallottuk ezt is Péter apostol első leveléből. Hanem mi történjen? Az Urat, a Krisztust szenteljétek meg a szívetekben. És így, ilyen szentül, legyetek készek számot adni mindenkinek, aki számadást kér tőletek a bennetek élő reménységről. Mert mindenkinek arra van szüksége. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, mindenkinek te rád van szüksége. Mi ezt tudjuk már. Hadd tudjuk a szívünkkel is mind. Hadd tudjuk úgy, mint akik valóban befogadtunk, mint akikben a hit lángját meggyújtottad, és akik újra meg újra kérhetjük is. Tüzed, Uram Jézus, szítsd a szívembe. Tisztogass, hogy tisztán világítson az életem. A vallástételem, a bizonságtételem, a bűnvallásom is, meg a hitvallásom is mind rád mutasson. Áldj meg mindegyikünket a maga helyén, és könyörülj azokon, akik eddig csak azt gondolták, hogy van hitük, de még nincsen. Vedd el tőlük a vélt hitüket, és hadd kapjanak tőled igazit. Lángoló hitet, világító hitet. Áld meg mindenütt igét hirdetését, kérünk. Könyörgünk a köztünk lévő gyászoló családtagjaiért, hogy a te igéd legyen valóban nékik vigasztalás és reménység forrása, bűnbocsánat, élet és üdvösség hordozója. Könyörgünk az ige hirdetőkért, Zoltán testvérünkért is, akinek ma kell először ott vasárnapi istentiszteleten szolgálnia, ahová helyeztetett. És bizony az a gyülekezet most olyan, mint egy darásfészek. És áld meg azt a testvérünket, akinek onnan most máshova kellett mennie, és akit megáldottál, és helytált, és így kerültek emberek döntés elé, és voltak, akik rosszul döntöttek. Áld meg őt ott, ahová most küldetett. Áld meg ennek a gyülekezetnek a lelki pásztorát, aki most másutt szolgálhat igéddel. És áld meg kit-kit a maga helyén közöttünk, hogy kiki világítson a maga helyén. Amen.